Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, ha minden igaz, már pedig miért ne bíznánk a szervezők talpra esettségében, akkor holnap délután az üzbék, spanyol, illetve az argentin, marokkói futballselejtező mérkőzésekkel már elstartol az a jubileumi kiadása a nyári olimpiai játékoknak, amelynek az előszobájában vagyunk most itt, és beszélgetünk tulajdonképpen az ötkarikás megmérettetésről Kieni András mérnökkel, aki most nem mérnök, hanem sporttörténész, illetve Boros Miklós sportújságíróval, aki most tényleg sportújságíró továbbra is. Köszönöm, hogy itt vagytok, és hát egy kicsit úgy kuberteni hangulatot próbálunk kelteni itt a tetőteraszon.
Köszönjük a meghívást!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
Mennyire érzik a kommunikációban, vagy ti mennyire receptáljátok ezt, hogy 100 évvel ezelőtt volt már Párizsban egy világverseny, eltelt ez a jó kerek számokkal meghatározható intervallum, és most íme megint a fények városa, hát és környéke, mert arról is beszélünk, a házigazda.
124 éve is volt olimpia Párizsban, és majdnem rá is fázott az olimpiai mozgalom erre, mert akkoriban 1900-ban összemosták a világkiállítással, majd 1904-ben is az amerikaiak, és ha 1908-ban London nem menti meg az eszmét, akkor nem is jutunk el oda, hogy első világháború utáni második olimpiai játékokat ismét Párizsban rendezzenek. Én szerintem teljesen más helyzetben vagyunk, annak ellenére, hogy tőlünk keletre ismét háború van, holott mindig azt gondoltuk, és ez volt az olimpiának a szép mondani valója, hogy az olimpia idején még a háború is megáll, viszont én úgy gondolom, hogy a helyzet korán sem összehasonlítható az 1924-essel. Hiszen az 1924-es, ha talán ez is átpolitizált, de az egy nagyon erősen átpolitizált verseny volt, ahol még mindig megengedték a vesztesek egy részének, hogy részt vegyen, viszont Németország még mindig nem vehetett részt, tehát ha egy kicsit párhuzamot vonunk, akkor mondhatjuk azt, hogy megvoltak a befektetés. Háború utáni Párizs 1924-ben azért nem kellett éppen akkora befektetést tegyen, ugye most is egy olyan olimpia, amely elviekben már kis költségvetésből kéne sáfárkodjon. Ugyanúgy ott van a politikai nézetek is, hogy ki jöhet, ki nem jöhet, akkor azt mondták, hogy nem biztosítják a biztonságot a német sportolók számára, most pedig politikai döntések alapján dől majd el, hogy ki vesz részt, ki nem vesz részt. Hát én örömmel várom azért ezeket a játékokat.
A pápa felhívása, hogy akkor mégiscsak ez egy klasszikus, ugye, hát üzenet, hogy fontolják meg a felek, és azért az olimpia, mint a béke, vagy a fegyverszünet inkább, fegyvernyugvás időszaka, akkor ez egy ilyen kötelező gyakorlat? Hogy látod, Miki, miről szól ez a sztori?
Pápa is politikus, tehát azt gondolom, hogy ez egy egyszerű kötelező politikai kör, marketing, nem látok túlzottan jelentőségét neki. Nem úgy ismerjük Oroszországot, mint aki hallgata ezekre a szavakra, különösen nem akkor, hogyha ez nyugatról érkezik. Én azt gondolom, hogy...
De hát ez egy jó ország PR lent, tehát hogyha nem tudom, ha én most tanácsolnék valamit Putyinnak, akkor minimum azt mondanám, hogy jó, cinikusan hangzik, de hogy visszaveszünk. Vagy erre a periódusra, mert ugye ez azért egy belátható időszak, nem tervezek offenzívát, tartom a vonalakat.
Gondoljunk bele abba, hogy az ukrajnai háború két nappal a téli olimpia után tört ki, Putyin nagyon tudatosan megvárta a pekingi téli olimpia végét 22-ben, hogy nem mondják azt, hogy olimpia alatt háborút indít, és hát ők nem gondolták volna valószínűleg, hogy ez a háború a Párizs olimpia idén is tartani fog. Ugye az orosz rendszer, és most bármilyen orosz rendszerre gondolok, negyedik retteget Ivántól kezdve, első Miklóson keresztül, Sztálinon és Putyinon keresztül, bármilyen orosz rendszer olyan birodalmi eszmére épül, amely nem engedheti meg magának, hogy befele gyengeséget mutasson, tehát ilyen szempontból teljesen elképzelhetetlen volt az, szerintem, hogy bármilyen békefelhívást is, vagy bármilyen akárcsak a háború intézetes csökkentését Putyinek figyelembe vegyék. Pont a NOB volt az, aki túl enyhén járt el Oroszországgal és Fehér Oroszországgal szembe, a magam részéről az ő teljes kizárásuk mellett lettem volna, de az elmúlt két év folyamatosan különböző sportági szövetségek. Hát igen, gondoljuk meg, hogy semleges
egyensúlyoztak,
próbáltak középutas megoldásokat találni, miközben ugye az oroszok már az előző két olimpián is nagyon fekete bárányként vettek részt, ugye nekik a Szocsi sárvenező téli olimpia után kirobbant egy olyan doping botrányuk, amikor nyíltan kiderült, hogy az orosz titkosszolgálat manipulálta az orosz versenyzőknek a mintáit. Tehát már az előző két téli olimpián, már az előző nyári olimpián úgy voltak ott, ugye, hogy nem saját zászlót, hanem semleges zászlót az Orosz Olimpiai Bizottság csapata, nem Oroszország csapata. Tehát azt gondolom, hogy ők már annyi fekete pontot gyűjtöttek össze a dobnál, hogy nyugodtan távol lehetett tartani őket. Így is egy abszolút formailag vesznek részt, ha jól tudom, 15-16 versenyzők, nagy részeként azok a teniszezők, vagyis kerékpárosok, akik a külföldi, ugye vagy egyéni versenyzőként, vagy pedig ugye a kerékpárosok külföldi nyugat-európai klubok csapataiként a mai napig tudnak versenyezni, és világranglista helyezésük van, ezért mennek az olimpiára. De mondom, én azt gondolom, hogy az oroszokkal a NOB túl enyhén bánt az elmúlt durván 10 évben.
András, te is így látod, hogy határozottabbnak kéne lenni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és ezt kérdem annak a függvényében, hogy azért Sebastian Coe úgy néz ki, hogy kacsintgat az elkövetkező Nobel-nökségre, ő pedig arról híres, hogy rendkívül ugye atlétaként és az Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökeként, hát nincs bocsánat típusú viszonyulása van a dopping irányában.
Én teljes mértékben egyetértek, hogy ide nagyon szigorú fellépésre lett volna szükség. De sajnos az elmúlt, mondhatnánk akár 125 év olimpiai mozgalom, nem volt arról híres, hogy nagyon erős sportdiplomáciai döntéseket hoztak volna meg. Tehát ha csak éppen Kubertent nézzük, aki 1920 után hogy viszonyult a vesztes országokhoz, hogy ugyanazt el lehetett utána 1948-ba, 1980-ba is utolsó pillanatig ment az egyezkedés, majd 84-ben. Tehát én is egyetértek azzal, hogy sajnos itt nagyon sok minden marketing és pénz. És mint ilyen, nagyon nehéz meghúzni azt a vörös vonalat, amin nem lehet átmenni. Ami lehet két megoldás, hogy tényleg sportolók, akik nem vállalják fel a politikát, azok akkor részt vegyenek, és ahogy eredetileg el volt képzelve, nem országot képviselünk, hanem egyénileg megyünk mindenki, vagy akkor
hát
tényleg...
Ez
125 év nem erről szól.
Ez egy nagy reform lenne.
Így van.
A nagy reform ott ilyen kezdődik, hogy akkor nem a királyi családok és különböző politikusok kerülnek be a NOB tagjai közé?
Persze.
Nézzük meg, hogy kik kerültek be, és kik vannak jelenleg is ott a NOB-nak a tagjai között. Tehát, hogy nagyon kevés az, aki ilyen klasszikus sportdiplomata karrierrel került oda. Mindenkinek megvan a maga
országában. Konjunkturálisan
igen, tehát nem, aki csak szigorúan a saját sportági szövetségén keresztül építette fel a karrierjét, és jutott el odáig, ugye Magyarország idén nyíltan politikus küldött a NOB-ba.
Ez megvan minden szinten, tehát hogyha csak visszatekintünk az elmúlt 15-20 évre, nézzük meg, hány sportágon belüli pozícióba kerültek, ugye pénzt hozva orosz vagy orosz barát sportdiplomaták. Ugye a Vívó Szövetség volt, ahonnan most már eltűnt Uszmanov, az egyik legjobb példa, aki állítólag jött, azt mondta, hogy ő háromszor annyi pénzt ajánl költségvetésként, mint amennyi van, és azonnal tárt karokkal megszavazták. Utána pedig rájöttek, hogy hát semmit nem ért a víváshoz, azért mert ő ifjú korában valahol a 80-as években egy B orosz válogatottba, szovjet válogatottba vívott, az nem azt jelenti, és azért, mert ő megmutatta elviekben, hogy van ott pénz, ez nem azt jelenti, hogy meg kéne gyorsan elnöknek választani. Hát nagyon sok olyan dolog van szerintem, ami miatt én is azon a véleményem vagyok, hogy nagyon erősen meg kéne húzni egy vonalat, és azt a vonalat be kell tartani. Hát ezzel, hogy itt evickélünk, és akkor most ezeknek megengedjük, azoknak nem engedjük meg, elmondjuk, hogy ennyi. Ugye meg volt fordítva is, meg voltak azok az időszakok is, amikor ne felejtsük el 60-as, 70-es években a keleti blokk masszív, és nem csak a keleti blokk masszív doppingjának, amikor a női súlylökők és gerelyhajítók rendszeresen borotválkoztak, és minden nap meg kellett borotválkozni.
25-26 éves rekordokat állítottak
akkor
fel.
Akkor 80-as évek amerikai atlétái, mondom ki, bukott a 90-es években, 2000-es években, tehát hogy rendszeresen azért az olimpiai mozgalom mindig rettenetesen permisszív volt, és nem tudott kemény döntést meghozni, azt mondja, hogy kész pont nem, tehát intézményes dopping, akkor azt jelenti, hogy kizárjuk, és amikor meggyőződünk arról, hogy ez működik, hasonlóan háború, aki háborúban áll, az nincs mit oda kerüljön. Nagyon nehéz dolog, mert ugye ha azt mondjuk, hogy aki háborúban áll, akkor ugyanúgy az ukrán sportolók esetében is azt kell mondani, hogy valami most hogyan tovább.
Ha már itt tartunk, hogy versenges és átpolitizált nemzetközi sport élet, akkor mennyire fontos az, hogy a mindenkori örök érem táblázatokra oda kacsintva, ugye napvilágot láttak, és itt nem csak a fogadóirodákról beszélünk, hanem ugye tulajdonképpen az esemény promoválása ürügyén a nemzeti sport nimbuszoknak a fényezése magyarán. Tehát, hogy mindenki elvár valamit a küldöttségtől, viszonyít ahhoz, hogy mit hozott 4 évvel ezelőtt, rátekint mondom az örök ranglistára, és ott minimum az az elvárás, hogy az éppen aktuális pozícióját az ország megerősítse, vagy lépjen följebb, szóval, hogy bármennyire is ott van az olimpiai szellemben az, hogy a részvétel és a jelenlét a fontos, azért érezhető az a diskurzus valahol a háttérben, és eléggé stabilan, hogy azért itt éremre megy a játék, helyezésekre, pontokra, mert ugye nem csak a dobogós helyezéseket értékelik, hanem egészen a 8. helyig, ha jól tudom.
Hát az van. Már az eléggé kiment a divatból.
Pontokat azért úgy szereznek. Már... Lényeg az, hogy rangsorok, prioritások, ki előz be kicsodát, nagyhatalmak ott maradnak-e az élen, befurakodik-e valaki, házigazda, pozicionális előnyét ki tudja-e használni. Szóval ezek mind ott vannak a pakliban.
Én azt mondanám először is, hogy él az a régi mondás, hogy a részvétel a fontos, de ha már elmegyünk, akkor nyerjük is meg. Uh-huh. És azóta is számoljuk az aranyérmeket, számoljuk a pontokat, mikor hogy jó. Tehát, hogyha egy ország, mint tudom én, nyer 5 aranyérmet és nyer 20 ezüstöt, akkor mindjárt pontokat fog számolni.
Vagy összérem számot.
Hogyha 10 aranyérem, szinte minden bejön és 10 aranyérem, akkor nyilvánvalóan azt. Én úgy gondolom...
Olyan volt-e, András, vagy emlékszel-e olyasmire, csak azért szúrom közben, hogy harsány kudarc után hazamegy a delegáció, és hát mondjam azt, hogy szimbolikusan lefejezik a sportvezetőséget, mert hogy azt azért mégse bírja el az ország vezetése, hogy ennyire ne hozzanak érmet.
Hát azért a kommunista országokban sok mindent el tudtam képzelni a 45 év kommunizmus alatt. De én úgy gondolom, hogy nem. Én inkább azt látom, hogy nagyon nagy, tehát nagyon sok állam esetében nagyon nagy az anyagi befektetés. Tehát továbbra is kiemelt sportágak vannak, pedig nagyon-nagyon kiegyensúlyozódott a mezőny, és talán ez az olimpia fogja megmutatni épp a magyar példa szempontjából, hogy könnyen lehet egyetlen egy aranyérem és 15 ezüst, könnyen lehet 10 arany és 2 ezüst, tehát annyira széles a skála, és annyira tized másodperceken, század másodperceken múlhatnak a dolgok, mindenki befektet. Nagyon sokan importálnak sportolókat, hirtelen olyan ország, akinek nem is volt középtávfutája, csak afrikai kiválóságot igazol le. Az, ha kell, Mohamedre is felesküszik, tehát pénzért nagyon sok mindent lehet, és lássuk be, hogy a mi berkeinkben is nagyok, azért nagyon nagy pénzek mennek az olimpiai sportágakba, és főleg ott, ahol esélyek vannak. Tehát nem kis pénz, például egy Milák Kristófnak a felkészülése 3 év alatt, és pont ezért is robbant ki szerintem körülötte ez a cirkusz, mert ugye itt az volt, hogy ha mégsem mert pihennie kell, akkor miért jár neki továbbra is továbbra. Nem, de hát ő továbbra is felveszi. Tehát akkor mondja azt, hogy én most megállok, jöjjön egy Jekyll Vivien, ő megkapja azt, és amikor visszajövök, megmutatom, hogy megint ott vagyok. Nagyon nehéz kérdés, mert rengeteg pénz van a sportban. Tehát én ma már úgy gondolom, hogy az az ország, amely képes 8 olimpiai aranyérmet nyerni, az már igazán sport nagyhatalom. Évekkel ezelőtt nem így volt. Évekkel ezelőtt a nagyok 25 fölött, 30 fölött mérték az aranyakat.
Hát most is egyébként ugye Tokióban az Egyesült Államok 39 arannyal nyert, Kínának volt 38, Japánnak 27, tehát most veszük a top 3-at. Ami szerintem nagyon fontos, azt kezdte, hogy volt olyan, hogy lefejeztek sportvezetést. Én azt gondolom, hogy volt, és nagyon konkrét közel példátok mondani, ugye 2008-as pekingi olimpián Magyarország nagyon-nagyon elrontott, és 3 aranyéremmel zárt, akkor utána ott rendben, hogy volt közben egy politikai váltás is, de akkor egy nagyon nagy váltás jött, nem csak a sportvezetésben, hanem a sportfinanszírozási rendszerben is. Illetve nagyon érdekes módon Románia, amelynek volt 2 nagyon-nagyon gyenge olimpiája, 1-1 aranyéremmel 16-ba és 20-ba. És Romániában viszont nem az volt, hogy ilyen radikális változás jött, hanem jött egy lassú változás, amit elindított ugye Novák Eduárdnak a minisztersége, és azóta már, hogy most már nincsen Novák Eduárd, de végre a 2 legfőbb vezető sportpozíciót, most nincs sportminiszter, hanem sportügynökség van, annak azért egy 5-szörös olimpiai bajnok Elisabetta Lipova van, aki rásol a legsikeresebb román sportszövetséget, az evezős vezette előtte, tehát nagyon-nagyon nagy tapasztalata van, nem csak abban, hogy sportolóként, hanem sportvezetőként is, rásol még a Dinamónak az ország legnagyobb klubjának is volt az elnöke, tehát hogy tényleg egy nagyon széles körű kapcsolatrendszer és sportvezetői tapasztalata van az elmúlt 15-20 évből, és az olimpiai bizottság érdekében oda került az olimpiai bajnok vívó Mihály Kováljó, ugye előtte rögbisek voltak, ami az olimpiára 8 év ezelőtt került fel 7-es változatban, tehát hogy az olimpiai mozgalomhoz nem sok köze volt Octavian Morarulionak vagy Alin Petrakénak. És azt látom most, hogy Romániában, ha nem is lett sokkal több pénz a sportba, mert azért a román kormány még mindig nagyon szűkmarkon méri a pénzt, és
talán,
a sport...
Talán átgondoltabban.
Okosabban van elköltve, látszik a küldöttségben is, tehát hogy nagyobb küldöttség megy Románia részéről Párizsban, mint Tokióba, tehát azt hiszem, hogy 27-tel több versenyző. Úgyhogy közben a női kézilabdások, akiktől mindig várják, hogy kiussanak, ők nem jutottak ki, tehát hogy közben az egy viszonylag nagy létszámú sporták kiesett a történetből, de egyrészt okosabban van elköntve, másrészt azért most tényleg nem úgy megy ki Románia, hogy csak az evezősök. Mert ugye Tokióban a 4 éremből 3-at szereztek az evezősök, köztük az aranyérmet. Most viszont tényleg van egy nagyon nagy evezős delegáció, ugye a 107 román sportban 45-en evezősek, legalább 5-6 érem esélyes egységgel. Nem fog mindenük nyerni, de reálisan elnézve ott egy 3-4 érem, mondjuk köztük 2 aranyérem, az egy nagyjából reális elvárás. De rajtuk kívül is vannak Romániának olyan sportok, akik éremesek. Egyrészt ugye ott van Dávid Popovics, aki már egy világklasszis úszó lett, és 2 számban is nem érem, hanem aranyéremes, és én azt mondom, ha az egyiket megnyír már nagyon jó olimpiai, ez 19 éves, tehát hogy minden előtte áll. És ugye ott van még a kenus Kötelin Kirill, aki világbajnok a maga versenyszámában, tehát ő sem úgy megy neki ennek az olimpiának, hogy húha, mekkora meglepetés lenne, ha nyerne, vagy ha érmet nyerne, tehát ő is mindenképpen az elsősek között van. Kovály egyébként elmondta, hogy ő ezen kívül még abban reménykedik, hogy a birkózók esetleg szereznek egy érmet, de ott nem mondott konkrét nevet. Annyi váltás azért van a román birkó csapatban, hogy most már nincsenek honosított csecsenek.
19 éves Popovics, azt mondod. Igen, gyakran vannak ilyen, mondjam azt, hogy elgondolkodtató pillanatai az olimpiai játékoknak, télinek, nyárinak egyaránt, ahol ilyen veterán sportolók, tehát aki a negyedik olimpiai játékokon is részt vesz, vagy ötödiket is akár megéri, és akkor azt hát egyrészt bónuszként értékeli, hogy még mindig a csúcson vagy az élmezőnyben van, vagy jegyezhető szinten. Másrészt nem csak a kitartásról szó lesz, hanem valahogy gondolom arról is, hogy egy sportoló élet a belső dinamikát ezek a nagy világversenyek diktálják. Jelesül most éppen az olimpiák, hogy ilyen 4 évenként vetés, forgó, megújulás, nekilendülés, újra összekapják magukat, megint felspannolódnak. Tehát, hogy mintha ez az olimpia, ez egy ilyen, a gondolata egy ilyen legális doppingszer lenne.
Az olimpiai sportban az időmértékegysége szerintem, tehát egyszerűen főleg az egyéni sportokban, mondjuk a teniszben nem, de egyébként a nagyon sok egyéni sportban eleve az edzők olimpiai ciklusokban gondolkoznak. Tehát nem véletlen, hogy az olimpiák után jön esetleg a nagyobb generációváltás, hogyha azt mondják, hogy na akkor most azért már megnézzük, hogy te már a következő olimpián még elég jó leszel-e, vagy akkor a következő 3 évben már futassuk ezt a fiatalt, hogy ő már jobb lesz 4 év múlva az olimpiára. Tehát azért főleg ott nagyon erős állami sportvezetés van, az amerikaiaknál ugye más helyzet van, tehát ott viszont tényleg egy ilyen nagyon erős gazdasági egyetemi alapokra épített privát kiválasztásrendszer van. Az a szintű állami sport, ez is, amit mi ismerünk, az Egyesült Államban nincsen. Tehát az Egyesült Államoknak a sportai nem kapnak az államtól pénzt azért, hogy ők olimpiát nyernek. Megkapják a szponzorit az 5-szörösét, 10-szörösét, de az állam nem fizet nekik semmit.
Tehát a szakszövetség csak keretet nyújt, lényegében ott a helyi.
Sőt, a legtöbbször a
versenyrendszerek működnek.
A helyi edzésközpontok, és a versenyrendszerek kívül vannak a szakszövetségek. Gondoljunk arra, hogy az NBA az nem tagja az amerikai kosarba szövetségnek. Tehát minden olimpiára kell kössenek egymásra is szerződés, hogy most mi az NBA kölcsönjük ezt a 12 játékos az amerikai szövetségnek.
Aki hazaviszi az aranyérmet.
Aki ott hazaviszi Amerikának az aranyérmet. És ezek a játékosok, hát hogy is mondjam, Jordan még bulizni mentek az olimpiára, most azért LeBron James-ek már annyira nem, tehát nekik azért már kaparni kell az aranyérmért, de attól még mindig a legfőbb esélyük, hogy volt egy edzőmeccsük, amire a világ felkapta a fejét, az Egyesült Államok edzőmeccsen egy utolsó másodperces kosárral egy ponttal vert meg Dél-Szudánt. Hangsúlyozom, Dél-Szudánt, amelyiknek összesen ez 14 sportolója az olimpián, abból a 12 kosaras, mert ők a legjobb afrikai csapat most. Jó, amerikai edzővel meg hasonlók, de mindenképpen mindenki felkapta a fejét, mert sőt meg azon poénkodtak az amerikai kosarlabda szakkommentátorok, de hogy miért kap Dél-Szudán helyet az olimpiára? Azért, mert ő a legjobb afrikai csapat, mondjuk mi. Mikor nem jutott ki az a Szlovénia, ott van Doncsics, aki az NBA legjobb játékosa. Azért, mert Szlovénia nem jutott ki a selejtezőn, elvesztette a görögökkel a selejtező tornája döntőjét. Van ilyen.
András, van-e olyan helyszín most így Párizs és környéke, ami visszaköszön 100 év múltán is? Lehet-e valamiféle ilyen konnexiót találni, vagy akár erőltetni is, ha éppen arról van szó?
Nem hiszem, hogy lenne, tehát én kétlem.
A Szajna ugyanarra folyik, ez mondjuk ez egy biztos, mert szóba kerül majd a folyam is lassan.
Igen, ez egy nagy kérdés, hogy ott mi lesz, mi nem lesz. Nem, én szerintem nem, nagyon sok minden megváltozott, tehát már alapjába véve, hogyha összehasonlítjuk az 1924-es olimpiát a 2024-essel, talán alig-alig az éremosztáson kívül, a az folyamatokon kívül, hogy igen, selejtezők, aztán eljutunk a döntőkhöz, lesz első helyezett, második, harmadik helyezett. Én nem nagyon látok különösen semmilyen hasonlóságot. Mm. Viszont visszatérnék egy gondolatra az előző kérdéshez, hiszen egy kicsit, hogyha ugye 1924-ről jutott pont eszembe, hogy mit jelent és mit nem az, hogyha valaki az ötödik, vagy negyedik, vagy harmadik olimpiájára készül. Ja, nagyon nagy dilemma volt az elmúlt hetekben, hónapokban, több sportágban is a magyar szövetségeken belül, hogy akkor mi lesz ugye a Décsi fivérrel, aki ott van, vinné a bátyja edzőként, de van egy fiatal, akinek sokkal jobb eredménye van. Mi van a sokszoros olimpiai bajnok Kozák Danutával, aki bekerülhetne akár a négyesbe, sőt még a kettesbe is, belopózhatta volna magát, illetve ugye 24-ben jutott eszembe, hogy 908 és 912 kétszeres, tehát összesen négyszeres olimpiai bajnoka, Fucsi Jenő nem kapott alanyi jogon a 24-es csapatban, ami azért egy elég széles karcsapat volt, még mindig utána jött aztán az a rendszer, ahol már csak 5-ön maradtak, aztán 4-en maradtak, tehát hogy egy 8 fős csapatban nem kapott helyet. Tehát azért azt egy óriási dilemma mai napig, hogy mi az, ami kijár egy sportolónak egy óriási karrier végén. Mohamed Ajda volt a egyik olyan, amire mindenki felemelte a fejét 3 évvel ezelőtt, hogy miért kell megint oda engedni. Tehát mi az, ami kijár alanyi jogon, és mi az, ami, mert valószínű, hogy ha most, mit tudom én, 2000 másodperccel elveszítjük a, tegyük fel az aranyat, bár ilyen jól állnánk a kajak négyessel, ugye generációváltás után, de éppen az éremről 2000-del lemaradunk, akkor nem biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy hát Kozák Danutának alanyi jogon helye lett volna abba a csapatba, amikor vannak újak, akik jobb eredményt érnek el. Nagyon nehéz.
Nagyon érdekes történet, mert itt mind a két történetnél az a baj, és mind a két történet szerintem azért vetett ekkora vitát, nem szimple egy nyers szakmai döntés született, hanem mind a két történetben ott van a nagyon erős családi érintettség. Ugye Decsi Andrásnak a bátyja a karcsapatnak az edzője.
Ő, a Szilágyi Áronnal, tehát még direktbe is.
És ugye a Rab Krisztián most már tényleg jobb egyébként. Én személy szerint láttam az Európa-bajnokságon, ahogy vívott a srác a döntőben a románok ellen, amikor a magyar csapat legjobbja volt abban a döntőben a Románia ellen az Európa-bajnokságon Bázelbe pár héttel ezelőtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott az eredmények jobban igazolják, hogy a kajakkenu az egy nehezebben, főleg egy négyes nehezebben mérhető sportnak abban a szempontból, hogy nem tudod azt, hogy ugye egy embert kicsit a négyesben ugyanúgy mennek, a másik három kiér húz vajon, tehát ott azért Konák Dalazolt a történet az ugye nagyon csúnya, ott ugye Csipes Tamarának az édesapja, Csipes Ferenc olimpiai bajnok az edző, akinek azért nem volt éppen a legkorrektebb a viselkedése, sőt nagyon nagy botrányt kavart az, ahogy ő beszélt Kozák Danutával, és amilyen helyzetben beszélt, és én azt gondolom, hogy ott viszont a Magyar Kajakkenu Szövetségnek nem baj, mert nem biztos, hogy ők joggal védték meg Csipest. Az nem kérdés, hogy Csipes Tamara a jelenben a legjobb magyar kajakos, de itt igazából azért lett a nagyon kemény helyzet a női kajakban, mert a magyarok a 6 női kótából csak 4-et tudtak megszerezni. Tehát magyarul, aki megy a 4-esbe, abból 2-en fognak menni 1-esbe is, abból azt a 4 embert kell elosztani a két párosra is. És itt volt az, hogy hiába Csibes és Kozák együtt nyertek, itt most családi vonalon valószínűleg nem akarták, hogy Kozák menjen. Nagyon csúnya sztorinak látom ezt a történetet egyébként. Sokkal kevésbé védhető, és sokkal kevésbé, mint a vívóké, ahol azért mondom, van egy nagyon egyértelmű eredmény a Rab Krisztián javára. És abból az biztos, hogyha ez a női kajakosok nem szerepelnek jól, most nem szerepelnek jól, azt értem ugye, hogy 4 női kajakszám van, egyet se nyernek meg, akkor abból itt most nagyon nagy viharok lesznek a kajakkenu szövetségben. Ez nagyon érdekes és nagyon nehéz történet, de ugye megint vissza lehet térni arra, és itt látszik az, hogy amikor egy sportágban nagyon pontosan lehet mérni, ugye úszás, hosszú katika megpróbált kijutni az ötödik olimpiára, nem sikerült. Mindenki azt mondta, oké, okay, nem sikerült, ez van. Jakobó Zsuzsának nem sikerült kijutni a hatodik olimpiára. Kapás Boglárkának sikerült kijutni az ötödik olimpiára. Tehát, hogy ezek a veterán úszók is meg kellett nagyon keményen küzdjenek a helyükért, és itt látszik az, hogy ki az, aki megküzdött, és ki az, aki nem. Egyébként nekem nagyon a fülembe cseng Sós Saba, ugye az úszóknak a szövetség kapitánya, aki mondott egy nagyon érdekes dolgot. Tehát ahhoz, hogy egy kis ország nagyon előlejön az érem táblázaton, az nem elég az, hogy a maga 4-5-6 nagyon erős sportágban mind nyerjen, hanem valami sportágban legyen egy éremhalmozó verseny, tehát olyan verseny, aki több számban tud nyerni, csak akkor van esélye. Ez nagyon érdekes, és ugye Magyarországon is jelen pillanatban vannak ugyan nagyon-nagyon jó úszói, de ugye pont a legjobb, hogy valószínűleg a két legjobb úszó, Kósu Bert és Milák egymás ellen fog például úszni 100 pillangon. Tehát Kósu valószínűleg hogy háton és vegyesen inkább esélyes, Milák pillangon, de jelen pillanatban nincsen mondjuk egy olyan, mint Darnyé vagy Egerszegi, aki 2-3 számban.
Végigette a menüt, igen.
Egyrészt igen, másrészt 2-3 számban szuper favorit. Ugye a Phelpsek, azokat felejtsük el, mert mindenki a következő 50 évben szerintem minden úszót Phelpshez fognak hasonlítani.
egy Phelps.
Egy fenomén
egy volt. Egy volt. Egy tehát volt. Őt nem lehet hasonlítani semmihez. Annyira kivétes adottságai voltak, és ehhez képest még jöttek ugye Bobomba ennek a nagyon profi edzőmódszerei, amihez nem szabad semmit sem hasonlítani. Ő nem mért, nem szabad, hogy mérce legyen senkinek.
Azért jó, hogy a víz körül maradtunk, mert ugye a Szajnára is utaltam, megmártozott Párizs polgármester asszonya többet magával, mint egy igazolva, hogy ez a folyam legalábbis azon a szakaszon emberi tevékenységre is ugye számot tud tartani, vagy helyszíne lehet. Ez a vonulás lefele, meg a partokra ácsolt mobil tribünök, meg ez az egész hát birtokba vétele tulajdonképpen Párizsnak. Szerintetek mennyire fog ezentúl példát statuálni, vagy kihívásként megjelenni, például Los Angeles esetében, hogy akkor ők is valami hasonlóban gondolkozzanak. Hogy ne egy tömb legyen, ne egy központi stadion, ne ott legyen minden, ami fesztivitás, hanem ez egy ilyen gyere olimpiai
lakjuk,
játék.
Lakjuk be a várost.
A város az nagyon jó ötlet, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a város szerkezet függvénye is. Tehát Los Angelesbe a Hollywood bulvárra fogják vinni az olimpiai megnyitott. Érdekes ötlet, de viszont nagy flancol lenne belőle szerintem. Tehát ilyen szemben azért Párizs nem véletlenül, hogy mondjuk nem a Champs-Élysées-re vitték a megnyitót, megtették volna például, hanem a sokkal emberibb, természetközelibb Szajna partra. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szemben ez egy jó változás, egyedi és kreatív változás, de leutánozni valószínűleg csak azt tudja, akinek van egy hasonló.
Nem az, tehát hogy maga az ötlet azt nyilván helyben másképp valósítja meg, de hogy az a koncepció, hogy nem arról szól, hogy van egy centrum, és akkor a körül gravitál, hanem vannak fókuszpontok.
Los Angelesben biztos, hogy nem lesz ilyen, ott területeken akkora városról beszélünk, amelyekre sok tömegközlekedése sincsen, tehát ott nagyon komoly közlekedési gondok lesznek. Párizsban azért vannak, mert duplájára emelték a jegyárakat a tömegközlekedésbe az olimpiai idejére, a szent bevétel nevében, de azt gondolom, hogy Los Angeles, egy, ugye Kalifornia, ott olyan távolságok vannak eleve, ami ezt a fajta kizárás, ott nem is az európai modell, sportmodell érvényesült, ahol a sporthelyszíneket egy-egy városnak ugye a sporthelyszínei egy időbe születtek meg, ez térbe is közel vannak egymáshoz. Párizs ezt most én azt gondolom, hogy egyszerűen csak próbálta kimaxolni, értve, amiről beszéltünk, hogy ez egy olcsó olimpia lesz, mert egyetlen egy új helyszín van, és minden más pedig maximum kipofoztak, de a legtöbbet pedig idegesen állítottak fel, és ez egyébként nem túl eredető. A brazilok megtartották Rióban, a Szambadróban az íjászatont. Tehát, hogy megint egy ikonikus helyszín a városnak. Franciák ugye ezt fogják csinálni, hogy az invalidusok terére visznek, a Marsmezőről az Eiffel toronyhoz visznek eseményeket, olyan szabadtéri eseményeket, amit ilyen helyre el lehet
vinni. Versailles-ba is kiszerveznek jó néhány.
Hát igen, azt megnézem, hogy a Versailles kertekben ugye ott a lovas versenyek lesznek, a Versailles pont a kertjében, és 80 ezer néző fér el. Tehát ott azok a királyok, akik azt megépítették, tudtak valamit.
1908-ban is a Windsori kastélyból indult, és azóta is az a hossz az olimpiai maratonnak, tehát gondoltak ők előre.
Igen, és azt az angolok, ha jól tudom, 12-ben le is másolták, tehát hogy nem ugyanaz az útvonalon, de azért a nagyon ikonikus pontját annak a 1908-as maratonnak érintették is, tehát hogy ők egyébként ezt is, hogy megoldták, de a Londonban is voltak ilyen helyek, hogy a De Molon mentek, futott a maraton, meg a kerékpáros útvonal, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy ez már városmarketing kérdése, és ilyen számomra a franciák biztos, hogy egyrészt van is, mit megmutassanak, másrészt pedig mindenki építsünk egy biciklipályát, mikor ott nagyon szépen lehet biciklizni a Szajna partján.
Na most akkor még van egy másik történetünk, ami mindig refrénszerűen előjön, hogy új sportágak, előszobázó, formabontó próbálkozások. Ez a 33. kiadás, ez miről szól? Mi az, amire föl fogjuk kapni a fejünket? Nem is tudjuk jóformán értelmezni, mert annyira új. Illetve hogy látjátok ezt a dinamikát tulajdonképpen? Minden egyes alkalommal 4-5-3 sportág jogot kap, úgymond, a naptárba beveszik őket, aztán vagy maradnak, vagy nem, de hogy van egy ilyen a periféria környékén egy ilyen állandó mozgás.
Úgy gondolom, hogy szüksége van ennek az olimpiai mozgalomra. Tehát, ha csak visszagondolunk, hogy a 90-es években a rengeteg bíráskodási probléma és gyakorlatilag lehetetlen volt közvetíteni, az olimpiai program szélére sodródott olyan sportág is, mint a vívás. Később a birkozás volt ugyanígy óriási problémába.
Most a box és a súlyemelés.
Box, súlyemelés újabban. Tehát én úgy érzem, hogy kell egy ilyen fajta, nevezhetjük show-nak, nevezhetjük bármilyen márkának, marketingnek, ami megpróbál, meg kell nézni új sportágakat. Igen, persze többnyire, amikor mindig a valamelyik nagy hatalom nyer ezekben a sportágokban, azt mondjuk, hogy persze az amerikaiak még egy próbát oda tettek maguknak. De ugye ez nem mindig így van, tehát hogy kellenek ezek az új próbák, kell bárkinek, bármilyen sportágnak, amelyik benne van az olimpiai mozgalomban, arra gondolni, hogy minden egyes sportág rettenetesen felgyorsult.
Most mi a novum? Mi az új?
A novum a friss. A novum az tudjuk, hogy minden, az állandó program mellett minden helyszínek joga van 5 új sportágat betenni a programba, de itt például abszolút novumnak, én azt gondolom, hogy egyrészt a breaktánc nevezhető, másrészt pedig a skateboard, de azt hiszem, hogy az is volt Tokióban, tehát az 5-ből azt hiszem, hogy egyetlen igazán teljesen ugye ez a breaktánc, ami hát tényleg nagyon fura meg minden, de fiatalokat úgy biztos, hogy megfogja. Nagy részük éppen, tehát a falmászás az volt Tokióban, a szörf az volt Tokióban. Szerintem például pont a falmászás, amelyik egyébként nekem Tokióban nagyon tetszett, rettenetesen látványos volt, gyors minden, tehát hogy olyan gyorsan másznak fel, és tényleg egy kamerával jól lehet közvetíteni, megvan a maga közönsége. És például női falmászásban most a világ legjobb 2 szlovén lány, tehát hogy nem, ez megint nem egy adott nagy hatalomnak, nem arról szól, hogy az amerikaiak, az ausztrálok vagy a kínaiak akarnak még valamit aranyat nyerni, mert ezeket a sportokat például nem ők dominálják, hanem van nagyon jó amerikai éremes és amerikai versenyző is benne, de nem egy olyan versenyszám, ami előre oda lehet adni az amerikaiaknak, hanem jó eséllyel európai érmesek lesznek az alpesi országból, ahol azért van elég szikla, amit meg lehet mászni.
Olimpiai falu. Honnan jön ez a kifejezés? Miért nem mondjuk azt, hogy olimpiai város, negyed vagy olimpiai tábor?
Hogy... Lényegében az volt, hogy a sportolók együtt voltak. Uh-huh. Tehát, hogy elkülönítve voltak, de azon kívül, hogy...
Berlinben volt 36-ban talán először klasszikus olimpiai falu.
Addig mindenki a kollégium... szét volt szórva, meg... tehát ki hol foglalt magának.
Hát nem, meg kollégiumban szállásoltak el őket, egyhelyen szállásoltak el őket, csak nem építettek újakat, hanem elsősorban az egyetemi kollégiumi infrastruktúrát használták, mert akkor ezt az olimpikonok száma még lehetővé tette. Itt most viszont, amióta felülről kell korlátozni az olimpiai részvevők számát, ugye most már hosszú évek óta megvan az a 10.500-as versenyzői létszám, tehát meg kell minden áron beleférni az összes sportágnak. Azért itt most már ennyi versenyzőt el, rengeteg szoba kell. Tehát, hogy,
igen, hát 30, és akkor meg az 32 sportág, 329 versenyszám, több mint 200 küldöttség. Hát akkor
igen, tehát hogy egyértelmű, hogy ezeket el kell szállásolni, ezeknek szállást kell biztosítani. Igen, ezeknek az embereknek a mozgatását is meg kell, ha egy helyszínen vannak, akkor könnyebb őket mozgatni. Tehát egy olimpia szervezése, nem látunk bele, hogy mekkora logisztikai kihívás, hogy hány 100 buszt kell ott például perce pontosan mozgatni, és korábban főleg Rióban volt abból probléma bizony, hogy a latin-amerikai lazasság az nem mindig tartott abban a buszoknál a pontosságot, és az néha még a versenyzőknek is voltak problémák abban, hogy időben elérjenek a helyszínen, vagy nagyon gyorsan felfigyeltek arra, hogy korábban el kell indulni, korábbi busszal kell menni, hogy időben ott legyek a saját versenyemen. Hát azt gondolom, hogy az olimpiai falu igazából elsősorban logisztikai célokat szolgál.
Hogyha most azt figyeljük, hogy ugye Franciaország elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy 5 karikás verseny, azért még mindig, ha megnézem a városokat, hogy Marseille, Lyon, Lille, Saint-Étienne, Nice, Bordeaux.
Ezek csak foci helyszínek. Uh-huh. Már szerint kivéve a vitorlázás lesz, többiek azok csak foci stadionok.
De hogy ebben az elosztásban látok valamiféle igényt arra, hogy kiegyensúly, hogy mindenhol legyen, így vagy nincs ebben különböző.
Szerintem ez egy szép álom lenne elérni oda, hogy olyan szinten elosztani a sportágakat, de hát lássuk be, hogy ha visszatérünk egy kicsit a budapesti rendezés, olimpia rendezésnek is az akkori ugye, gondolatára 2010-es évek végén az első és óriási veszteség az volt azáltal, hogy Budapest nem rendezett olimpiát, hogy az olimpiával együtt megrendezendő paralimpiára az egész várost felkészítették volna, és olyan infrastruktúrális befektetések lettek volna,
amelyek
akadálymentesítését. Uh-huh. Tehát már ez is egy óriási gondolt jelent egy metropolisznak. Megoldani azt, hogy óriási távolságok között utazni lehessen, lehet, hogyha Magyarország rendez, akkor azt mondom, hogy Debrecenbe is rendezünk ilyen versenyt, nem akkor a 2 óra alatt 2,5 óra alatt ott lehet lenni vonattal. De azért nem egyszerű, mit tudom én, egy ma meg akarom nézni a kajakkenút, holnap a vívást, és akkor elutazok 500 kilométert vonattal, vagy repülőjegyet is veszek helyek között. Tehát azért az elmúlt 125 év története egy város köré, kivéve azt, ami ugye annyira specifikus volt.
Azt, hogy látni kell, hogy általában a kevés olyan város van, aminek 6-7 nagy futballstadionja van. Ugye most már női futballtorna is van, tehát hogy 16 csatos férfi és 12 csatos női futballtorna. Tornát kell megrendezni, tehát kevés ehhez megfelelő stadionja egy városnak, még Párizsnak, de szerintem Londonnak sem volna, mert ugye bizonyos stadionokat ott kell tartani az atlétikának és egyéb sportágoknak, tehát hogy nem lehet mindenkben csak futballt vinni, és általában ilyenkor azért hagyom. A futball az mindig hagyom, az már a, mit tudom, az 50-60-as évek olimpián is ki volt szerve. Emlékezzünk, a Helsinki olimpián a magyar válogatott úgy nyert, hogy a meccsei része, hogy oldom, Turkuban játszotta például. Ez a futball az mindig is ilyen tekintetben. Ugye a jelenlegi párizsi olimpián, ami nagyon-nagyon messze, nagyon távol van kiszervezve, az ugye hát Lille-be, ahol szinte egy foci stadionba, de egy feltető foci stadionba visznek kosárlabda és kézilabda mérkőzéseket, ugye ez fenn van a belga határnál. A Marseille-öbölben lesz a vitorlázás.
Illetve, a tenger kell.
Hát az tenger kell, tehát az jó, de mondjuk Brestbe is rendezhették volna, tehát ugye ott a La Manche környékén is, csak Marseille-t választották. És ugye a legszélsőségebb eset, ami tényleg szinte példátlan az olimpiák történet, mondom szinte, mert volt rá egy példa, amikor voltak ekkora távolságok két helyszín között, az, hogy Tahitin rendezik a szörfösök versenyeit. Ennek egyébként ma kaptam néhány olyan videót és néhány olyan történet, amire rájöttem, hogy igazából miért van az, hogy Tahitin. Ezek a szörfösök, ezek már sokkal kedvelik ezeket a nagyon nagy, hosszú óceáni hullámokat, mint azért a bizonytalan beltengeri hullámokat, ami mondjuk a földközi tengeren van. Tehát ők tényleg semmilyen olimpiai feelingjük nem lesz, 24 férfi és 24 női szörfös 15.000 kilométerre Párizstól, jól fogja érezni magát, és majd a végén olimpiai aranyérmet akasztanak a nyakukba. Nekik általában lesz egy külön megnyitó ünnepségük is, tehát valami kisebb ünnepség ott lesz, éppen azért, hogy ezt az olimpiai hangot valamilyen módon át tudják élni. Egyébként nem az ördögtől való gondot, és egyre gyakrabban merül fel, bár a NOB egyre megint nem mer meghúzni és átlépni vörös vonalakat, de egyre többen vetik fel, hogy éppen az, hogy csökkenőben van az érdeklődés az olimpiák iránt, tehát hogy minden helyszínen egy nagyon erős ellenállással is meg kell küzdeni annak, aki olimpiát akar szervezni. Ennek persze vannak politikai és gazdasági okai is, hogy főleg, hogyha egy kisebb országnak a fővárosa vagy nagyvárosa akar rendezni, akkor bizony el kell gondolkozni azon, hogy az olimpiát már ne egy város, nem egy ország rendezze. Ugye például a budapesti olimpia kapcsán idén vetődött fel, hogy Magyarországnak nincs vadvízi kajakkenu pályája. Szlovákiának van, mi lenne, ha azt például átvinnék Szlovákiába. Tehát, hogy mindenképpen átkerül. A téli olimpiáknál ez valamivel jobban működik. Ugye most is Milano Cortina Ampezzo fog közösen rendezni 20-ban, tehát két egymástól azért egy relatív távolságra levő olasz síközpont és nagyváros, de én azt gondolom, hogy mindenképpen egy picit jobban ki kell szélesíteni, és nem is fejlesztő ország, de mondjuk régiók rendezzenek. Mert egyrészt túl sok embert összezsúfolni logisztikai helyre nehezebb is, és az, hogy mondjuk megint visszatérek a budapesti olimpia ötletére, ott az lett volna a ötlet, hogy akkor a kézilabdát azt visszük Veszprémbe és Győrbe, ahol nagy hagyományai vannak, és nincs a világ végén Budapesthez képest. Kosaradat mondjuk Debrecenben, ott van még egy nagyobb csarnok is hasonló. Tehát voltak hasonló ötletek, hogy ezeket a meglevő nagyobb...
Szegedre.
Hát az elsőt valószínűleg inkább közelebb, de az valószínűleg, hogy Szolnok lett volna inkább, de Szeged is ugyanaz. Tehát hogy ott van a másik nagy evezős pálya. Szegedi az most jobban infrastruktúrálisan fel van készítve, és sokkal több versenyt rendezek rajta, de akár például szóba jöhetett volna Szolnok is. Tehát hogy ilyen szempontból biztos, hogy lehetek, szóval az el kell már abban gondolkozni, hogy nem lehet 300 valány sportversenyt egyetlen nagyvárosba, akármilyen nagy az a város, besúfolni.
A nagy régiósítás meg kiterjesztés után egy zoomolás. Ti személyesen hogyan fogjátok átélni ezt a 26-ától 11-ig terjedő időszakot? András, te kiveszed a jól megérdemelt pihenőszabadságodat. Miki, te két fronton fogsz itt küzdeni, mert ugye még vannak közvetíteni való meccsek is. Hát akkor mondjatok egy nyerő receptet, hogy hogyan érdemes, vagy ti hogyan látjátok sportkedvelőként az olimpiai menü fogyasztását?
Én a legrosszabb példa vagyok. Én készültem Párizsba, és aztán egy családi változás miatt, egy családi befektetés miatt le kellett mondjak róla. Úgyhogy én nekem ötvöznöm kell a szabadságot is az olimpiával. Megvallom őszintén, hogy írtam magamnak egy listát, hogy hol vagyunk olimpiai éremesélyesek, és azt úgy, amennyire, mivel végre jó időben vannak a versenyek, nem kell éjszaka fél háromkor felkelni, megnézni Hosszú Katinkának az aranyérmét, és pont akkor születik meg a harmadik, amikor azt mondtuk, hogy hát ezen úgyse lesz, és nem kelünk fel. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyjából azokat a sportágakat, amit családostól rettenetesen szeretünk, azt a három gyerekkel végig fogjuk nézni. az idén volt az első olyan fotball nagy verseny, amiben már a három gyermeket be lehetett vonni, és ott ültek, még akkor is, hogyha 30 perc után már úgy kezdtek egyenként eltűnni, és keresni más szórakozást is, de nyilvánvalóan megvannak a nagy kedvenceink, megvannak a kedvenc sportágaink, és akkor arra belőjük az órákat, hogy be kell jönni a vízpartról, be kell jönni a, le kell érni a hegyről, és be kell kapcsolni a tévét.
Augusztus 1-től, ha megnézzük, ugye van egy ilyen táblázat, ahol látszanak a selejtezők és a döntők. Úgy én számomra az tűnt ki, hogy igen, itt van éppen bügörgeted, hogy 1-től hatványozódnak a döntők. Tehát ott nagyon sűrű. 1-e és 11-e között. Nem azt mondom, hogy elbillen a történet, de hogy ott aztán egymás után érik, és van úgy, hogy naponta aztán 5-6-7 történés is van, ami éremre végződik. Van-e, Miki, akkor benned ilyen stratégia, hogy először, amikor itt még csak ilyen, hát többnyire selejtezők vannak, akkor hézakosabban követed, és utána aztán rákapcsolsz te is. Még inkább.
Nem, nálam valószínűleg, hogy napról napra fogok tervezni, egyszerűen azért, mert izzanak a foci közvetések, hogy a Kozsai CFL csapata még remélhetőleg az olimpia másik hetében is verseny lesz az európai kupákban, tehát hogy túljutan nyilván Grodnon, és akkor nézhetjük, mert akkor utána már súlyosabb történet jön. Bajnoki meccsek is lesznek, úgyhogy nálam biztos, hogy lesz olyan, amikor az ember megint az a melyik ujjam harapjak történet, hogy egy...
Na az ujjal tudunk egy sztorit, ugye a gyeplabdás ausztrál, aki lemüttette a gyűrűs ujját, amely eltört, és hát félő volt, hogy nem jut ki az ötkarikás játékot, azt mondta, hogy akkor ezt most tövestől oldjuk meg, és egy amputációval. Ez egy tényleg megejtő történet. Durva, férfias, de arról is szól, hogy mennyire ragaszkodik valaki ahhoz, hogy ott legyen egy olimpia.
Igen, és pontosan tudja, hogy lehet, hogy neki ez egy olimpia esélye van. Tehát, hogy a gyeplabda pont azok közé a sportok közé tartozik, ahol éppen zajlik a nemzetközi élmezőnek az átalakulása. Tehát ugye ez egy olyan sportág volt, amit régen ilyen Pakisztán, India
uralták, hát, igen.
Uralták. Na, Pakisztán és India már nincs ott gyeplabdában. Az ausztrálok azok még mindig jók. Tehát
hollandok.
Bejöttek nagyon sokan a hollandok és a németek mellé, bejöttek Európából spanyolok, belgák, tehát hogy több európai ország, és kiszorultak ezek az ázsiaiak, amelyek anyagilag nem tudják felvenni a versenyt ezek az országokkal, eltanultak tőlük mindent, és a nagyobb pénzzel, a nagyobb hogy a benyomják. Jó, a gyeplabda pontosan az a sportág, amit az ember az olimpián megnéz belőle 10 percet, és utána 4 évig rá se néz, mert nézhető, élvezetes, csak éppen van mindig fontosabb nála. Nekem pontosan az a probléma, hogy rengeteg foci meccsel fog ütközni, tehát hogy tényleg az lesz, hogy a foci közvetítésemmel fognak ütközni, tehát ilyen szempontból azért Tokió volt számomra egy nagyon kedvező olimpia, abból a szempontból, hogy ugye délután 3-4-kor véget értek az ottani versenyek, és akkor az este az nyugodtan maradhatott a futballé. Itt most azért nagyon sokszor nem az olimpiai sportágból kell válaszolni, hogy mit akarok nézni, akkor is lesz lehet olyan, hogy egyszer három olyan van, ami engem érdekel, hanem az van, hogy még a foci és az olimpia közül is kell választani, hogy ki hol megy közvetíteni, ki mit néz ki, mivel foglalkozik. Nekem megvannak egyrészt ugye persze magyar érdekes versenyek, meg azok a román sportok, akiket mondjuk esetleg személyesen is ismerek, azokat biztos az ember sokkal jobban követi. De nekem ezen föl is megvannak a magam saját privát sportágai, amit mindig nagyon nagy élvezettel nézek, tehát az országúti kerékpározás, jó, az egyetlen verseny, de az a 7 órás verseny körülbelül, tehát hogy az...
Oda be kell ülni,
tehát az körülbelül másfél hosszabb, mint egy átlagos Tour de France napi futam, tehát hogy ugye Tour de France ilyen 150-200 kilométert mennek, ez 270 kilométeres verseny lesz. Tehát arra biztos, hogy kíváncsi vagyok, alapvetően a kosárlabdára szakmai okokból mindig kíváncsi voltam, és igen, lehet, hogy megint jön egy olyan, mint mikor Tokióban megfogott a falmászás, és fél órára oda ragasztott a tévé elé, mert annyira látványos és érdekes volt. Jó, szörfet valószínűleg nem fogok nézni ilyen 3-kor Tahitiből, tehát ez benne van a pakliba, de lehet, hogy akár jön egy jó foci meccs is például, mert ez a spanyol válogatott az Európa bajnoki győzelem után, hogy ezek mögött, a megfiatalt spanyol válogatott mögött a közvetlen utánpótlás, aki most az olimpián van. Azok a fiatalok, akik közül néhányan már ott lehetnek mondjuk 2 év múlva a világbajnokságon. Nagyon érdekes lesz ezeket a srácokat megnézni egy-két mérkőzésen. Szerdán például, amikor Üzbegisztán játszik, nincs más sportesen, akkor le tud ember ülni, meg tudja nézni, lehet, hogy a negyed döntőket már nem tudom megnézni, mert akkor már zsúfolt lesz. És amit mondtál a programról, hát igen, ilyen az olimpia, ugye, hogy sok olyan sportág van, ami több napos verseny, és akkor azok elkezdődnek az első héten, és befejeződnek a másik héten, az összes csapat sportág ilyen eleve. És ugye van az olimpiának ez a nagyon hagyományos felosztása, bár idén egy picit jobban egymásra csúsztatták őket, hogy az első hét az úszás, a másik hét az atlétikájé, ez a két legtöbb érmet kiosztó sportág, ez most már hagyományosan, de ahogy nézem, most Párizsban egy kicsit lazábbra vették mind a kettőnek a programot, és most az úszás végén az atlétika egymásra fog csúszni, éppen azért, hogy a napi programok ezeken belül itt most rövidebbek lesznek.
Augusztus 12-e ez az a nap, amikor már ki is hűlt az eloltott fölött láng.
Amikor alszunk.
Amikor alszunk. Lehet, hogy meg foglak kérni már most, hogy röviden és dinamikus alvást iktassatok be, hogy tudjunk összegezni azon a bizonyos hétfőn, ugyanis a tetőterasz most hát holnaptól szabadságra vonul, nem lesz mód az olimpiai játékok közben például egy cezúrát, egy ilyen köztes leltárt megejteni, hogy éppen most hol tartunk a kéthetes hát, fiesta kellős közepén. Kijeni András, Boros Miklós, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor hát nem tudom, most a hallgatók úgyse látják, hogy bologattok vagy nem, de azért mégiscsak kérek egy ilyen okét, egy félig meddig okét a 12-ére, hogy tudjam én is betáblázni magamnak a találkozót, amikor tényleg összesítünk, és hát kicsit nosztalgiázunk is már. Szerintem úgy kezdődik minden olimpia, hogy egy adag nosztalgia a másik négy évből, és aztán már, ahogy bezárult, már szinte emlékként keretezzük a történeteket.
Még minden olimpiák megvannak a maga nagyon emberi történetei. Tehát, hogy most nem akarok nagyon visszamenni az időbe, menjünk vissza csak egy negyed század 2000-be Erika Cápa, szóval, vagy Erika az angolna, vagy Erik Muszambának a történetei. Tehát vannak az ilyen nagyon emberi történetei, az olyan emberek, akik biztos, hogy nem fognak érmet nyerni, vagy pedig ha nyernek, az egy akkora csoda. Tokióról jut eszembe szintén ott a női országúti kerékpározásban, ami ugye ilyen hollandok 99% hogy megnyerik most is, és abszolút az ő felségterületük, az ő egyeduralmuk zajlik ebben a sportágban, és a két legnagyobb holland sztár egyszerűen elnézte és elfejtette, hogy előttük 2 kilométerre meg van szökve egy amatőr, tehát nem is profi csatna versenyt, egy amatőr osztrák. És elfejtkeztek róla, és az osztrák csaj megnyerte. Ilyen sztorik kellene.
Legyen még ilyen sztorink, hogy tudjunk erről beszélni akár itt a tetőteraszon is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsorral tehát ismétlések révén találkoznak most az elkövetkező időszakban, és majd augusztus 12-én visszatérünk élőben. Rostás Péter István vagyok, a viszonthallásra.
Ez a tetőterasz.